Visszapillantó. Szerkeszti Sármási Bocskai János.
Köszöntöm hallgatóinkat, nagy szeretettel és tisztelettel a mai Visszapillantó című műsorunkban. Ha valaki bánt, felállok és eljövök onnan, nem bántom vissza. Ha bántanak, az nem azért van, mert megérdemled. Azért van, mert a másik jelenleg csak ennyire képes, mondta Diana hercegnő. Hamarosan kezdünk, ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Nincsen másik utal. Ne képzeld, hogy elveszíthetsz tiéd minden szava. Hozzád köt az őszi ködben minden halvány sugár. Szikrázó kék levegőben szálló szabad madár. Égérő képzelet, takard el a felmeget. Téli égvő nyári zárok játszik most veled. Égigérő képzelet, takard el a felleget, téli égvő nyári zákor játszik most veled. Ne gondold, hogy elindultam, mert már valaki vár. Ne hidd el, hogy messze mentem, mert már elmúlt a nyár. Hozzá köt a fagyos kertben minden didergő ár. Fehér csendben felcsillanó hókristály égvirág. Égigérő képzelet, takard el a felleget. Téli égvő nyári zápor játszik most veled. Égigérő képzelet, takard el a felleget, téli égő nyári zápor játszik most veled.
Bányász István énekelt, röviden mai találkozónk tartalmából. Rádu János kibédi tanárral, íróval nem csak az irodalomról beszélgetett Csifó János 1980-ban, hiszen falun sok a munka. 1993-ban az árvádfalvi Nagy Ferenc gazdálkodóval és fiával készült Boyer Károly interjúja. Akkor sem volt rózsás a helyzet. Minőségi termékekkel az Unióban is fel lehet venni a versenyt. Lackó Endrével, a Gyergyó Remetei csokoládégyár tulajdonosával beszélgettünk a kilátásokról 2008 márciusában. Balogh Csaba és felesége Csilla lovasterápiás központot működtet a Fehér megyei Lőrinc révén. 2012-ben járt náluk László Edit. Ez a mai felhozatal, ha idejük megengedi, nosztalgiázzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Rádu János kibédi tanárral, íróval általában az irodalmi műsorokban vagy az Aranyszalagtár című műsorunkban találkozhatnak. A tanár és író is ember, és aki falun él, nem tud teljesen kiszakadni a környezetéből. Ez derül ki a most következő interjúból.
Hamisítatlan falusi környezetben kapcsoltam be a mikrofont. Azt hiszem, hogy a pipék néha behallatják hangjukat. A szél is susog itt az eperfa és a diófa ágai között. Tehát tulajdonképpen eleget tettünk Beke György kérésének. A legutóbbi adásunkban arra kért bennünket, hogy keressük fel Rádu Jánost kibéden. Otthonában találtam, nagyon szép kertben vagyunk most, bent hűvösebb az idő, sokkal kellemesebb itt kint beszélgetni.
Számomra mindenképpen meglepetés, különösen azért, hogy éppen Beke György barátunktól jött a meghatalmazás, hogy a sorozatba a kibédi dolgok is beépüljenek.
Egy mondat erejéig visszatérek még a legutóbbi felvételre, ugyanis Beke György azt mondta, hogy föltétlenül kibédre jöjjünk oda, ahol az emberek az egész napi mezei munka után képesek arra, hogy 10 órakor összegyűjjenek, és éjfél utánig végighallgassák azt, hogy mit is mondanak az írók.
Így igaz, június 8-án nagy sikerű író-olvasó találkozót szerveztünk Kibéden. A kibédi irodalmi színpad, a Seprődi János nevét viselő irodalmi színpad találkozóra hívta meg Beke Györgyöt. A találkozón Cseke Péter, kolozsvári író is bedolgozott, gyönyörű, szép, Bekéről szóló esszét olvasott föl a kibédi közönségnek. Több mint 300-an voltak kíváncsiak az író élő szavára, a találkozásra és arra, hogy betekintést nyerjenek az írói műhelyekbe.
Én ebből azt gyanítom, hogy nálatok mindig ünnepszámba megy, hogyha egy író meglátogat benneteket.
Csak ugyan így. Így áll a dolog.
Mégis csak éjfél után egy óra körül ért véget ez a találkozó. Senki sem lett álmos, nem? Nem volt unalmas?
Hát az álmosságtól nem félünk, mert az óra előrevívése miatt falun mindig későn tudunk kezdeni. Most is 10 óra körül tudtunk csak kezdeni a műsorral, ugyanis falun hamarabb a dolgozók foglaltak. Este felé etetnek, itatnak, végzik az utolsó házi teendőket. Nyilván csak szürkület körül kezdenek gyülekezni a művelődési otthonba. De az éjfélig vagy az éjfél utáni tartó találkozó az élmény számba ment, ahogy említettem az előbb, mindannyiunk számára, és nyilván, hogy felejthetetlen emlékekkel távozott mindenki a művelődési otthonból.
Gyanítom, hogy nem ez volt az első ilyen jól sikerült találkozó, hiszen, ha jól emlékszem, még a mi műsorainkban is beszéltünk arról, hogy itt járt Kibéden Kányádi Sándor, Sütő András, és még sokan mások.
Először Kányádi Sándorral kezdtük, ha jól emlékszem, utóbb meghívtuk Magyari Lajost, Zágony Attilát, Cseke Pétert, Sütő Andrást, Jakabos Ödönt, most pedig Beke Györgyre került a sor.
Azt hiszem, hogy nagyon illik ez a szólásmondás erre a fajta tevékenységre, amit Kibéden dívik, hogy kicsit s jól.
Hát igaz, mert általában meg kell adnunk a módját ezeknek a találkozóknak, hiszen úgy kell felkészülnünk, hogy az író számára is maradandó élmény maradjon. Székelyesen fogadva nem érdemes agyonütni ezeket a találkozókat. Mindannyiunknak kell tanulnunk a találkozótból. Az író is, hiszen találkozik olvasóival, és az olvasó is, hiszen az író élő üzenetét hallja a színpadról.
Most már például a párbeszéd hogy alakul ki itt Kibéden? Úgy tudom, hogy nagyon jó beszédű emberek vannak itt.
A dedikálás alkalmával mindenkinek lehetősége van az írót megközelíteni, hiszen közvetlen kapcsolatba kerül akkor az író az olvasóival, amikor könyveit dedikálja. Hát külön utána járás, hogy minél több kötetet szerezzünk be a falu számára, az illető író munkásságából, műveiből. Hát Beke Györgynél igazán szerencsés helyzet alakult ki, és ugyanígy a többi írónál is, hiszen egyik legtermékenyebb riporterünk, egyik legismertebb, legnépszerűbb riporterünk. Nyilván, hogy nagyon sok könyvet dedikáltak az ott lévő olvasók.
Most már folytatnám azzal, hogy tulajdonképpen mielőtt sor került volna erre a beszélgetésre, már jól túl vagyunk a Delen, és tehát a mezőről hazatértetek. Milyen munkát fejeztél be ma?
A programunk mezőre indulással kezdődött, az előbb érkeztünk haza, délután szeretnék egy kicsit pihenni, és aztán este valamit kellene dolgoznom is, hiszen a folklór az mindig annyira izgat és annyira izgató probléma, hogy mindig van megírni való, akad megírni való.
Annyira nem fáradsz ki a mezei munkában, hogy délután ne vedd megint elő azt a kedvenc foglalatosságodat, a folklor gyűjtését, a mese, a népmonda, a hiedelem gyűjtéseket, hiszen hallgatóink bizonyára tudják már, hogy Rádui Jánosnak nem egy könyve jelent már meg.
Hát eddig összesen 4 önálló kötetem jelent meg. 1975-ben a Kibédi Népballadák című könyvben megpróbáltam átfogó képet nyújtani a falu teljes ballada készletéről. 78-ban jelent meg a Vízi Tündér Leánya című meséskönyvem. 1979-ben az Elindultam Hosszú Útra című balladáskönyv. amelyben egyetlen énekesnek a teljes balladakészletét dolgoztam fel monografikusan. A napokban fogyott el, tudomásom szerint már el is fogyott az 80-ban, tehát az idén megjelent legújabb meséskönyvem, a Tündérszép mosolygó Ilona, amelyet a Jonk Ránga könyvkiadó adott ki. Egészen frissen kapható most a Népismereti dolgozatok 1980-as kötete, amelyben magam is szerepelek egy tanulmánnyal, a Lenore Monda Kibéden című tanulmánnyal. Újabb mesekötet készül, még el sem döntöttem pontosan, hogy melyik kiadóhoz fordulok majd. Az anyag nagyjában megvan, gondolom, hogy a nyáron, a vakációban sikerül majd tető alá hoznom.
A Lenore Monda nagyon ritkán fordul elő ezen a vidéken, legalábbis hát a 20 éves riporterkedésem alatt első ízben találkozom ezzel a mondával, mondának a megnevezésével. Hát ezt szeretném, hogyha egy kicsit bővebben leírnád hallgatóinknak. Tételezzük fel, hogy nem mindenki jutott hozzá a tanulmányhoz, nem mindenki ismerheti meg. Hát legalább így röviden vázoljuk, hogy ezt mivel rokonítható, mi is egyáltalán a Lenore Monda.
Valószínű a német irodalomból folklorizálódott szöveggel van dolgunk. Bürger dolgozta fel annak idején verses formában, epikus verses formában, de viszont az is bebizonyosodott, hogy valószínű annak idején Bürger is a népköltészetből merítette a témát. Mindenképpen nagyon régi és ősi hiedelemekre épülő mondával állunk szemben. Az 1976-ban megjelent A magyar népballada és Európa című hatalmas monográfiájában Vargyas Lajos mindössze néhány változatról tudósít, egyetlen erdélyi változat sem szerepelt a felsorakoztatott változatok között. Antal Árpád egyetemi tanárunk 1977-ben kitűnő tanulmányt közölt, ha jól emlékszem a címe, a Lenore Monda az erdélyi magyar folklórban címmel, ahol összesen mintegy 6 közölt vagy közöletlen erdélyi változatra is utal. Egy tanulmány készített engem arra, hogy megpróbáljam összegyűjteni a Kibéden lévő változatokat. Én annyival léptem túl a puszta gyűjtésen, hogy megpróbáltam felmérések alapján a monda súlyát is felmérni a köztudatban. Kikérdeztem a kibédi magyar ajkú cigányokat, majdnem az összest, és ugyanakkor a székelyek közül mintegy 600 embert vallattam meg. Nagyon érdekes eredményre jutottam. A magyar ajkú cigányok közül, a 100 közül, mintegy 34%-ban nagyon jól ismerik a mondát, a 600 kikérdezett székelyből pedig csak 2 találtam, 2 70 éven felülit, akik ismerték a mondát. Ez amellett tanúskodik, hogy minden valószínűség szerint már jó 60-70 évvel ezelőtt a monda a nagyon ritka alkotások közé tartozott. Megőrizték viszont a magyar ajkú cigányok, hiszen már a balladagyűjtés alkalmával bebizonyosodott, hogy a kibédi magyar ajkú cigányok olyan folklórin kincseket őriztek meg, amelyeket menet közben az itt lévő falustársak, a székelyek, a magyarok elfelejtettek. Bizonyos, hogy a kibédi 4 monda változat, ami a tanulmányban helyet kapott, amellett bizonykodik, hogy nem csak Erdély középső részein, hanem a székely vidégeken is valamikor jól ismerték magát a történetet, magát a mondát.
Most kötelesek vagyunk hallgatóinknak elmondani egészen röviden ennek a mondának, balladának a tartalmát.
Hát a versbetétet mondanám el, a mondában szerepel a versbetét, ugyanis arról van szó, hogy meghal a lánynak a szeretője, és aztán kísértett képében megjelenik majd nála, kicsalja a temetőbe. És a versbetét az érdekes, jaj, de szépen süt a hold, jár egy eleven és egy hold, szeretsz szívem mariskám vagy tubicám, más-más változatokban másképp szeretel. És félsz tőlem, Iluskám például, ilyen változat is van. És hogy félnék én magától, kimennék a világból. Régi hiedelemen épül tehát, hát valószínű a kutatóink helyesen tapogatoznak, amikor a keletről hozott örökségbe sorolják a mondát, a monda egyes motivumait.
Elhangzott interjúnk Rádu János kibédi tanárral, íróval készült, a riporter Csifó János volt. Hangfelvételünket 1980 májusában a Megy a Magnó című rovatunkban hallhatták. Most Bokor Ildikó énekel.
Yeah.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Sosem volt könnyű a gazdálkodó embernek, de tette mindig a dolgát, mert szívügye az őt körülvevő környezet gondozása és megőrzése. Bolyér Károly interjúja Árvádfalván készült 1993-ban.
A múlt hangjai értékes hangfelvételei a Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Egy árvádfalvi gazdaember udvarába jöttem most bekérni, bemutatkozni.
Nagy Ferenc vagyok, árvádfalvi.
Mennyi idős Ferenc bácsi?
Én 66 esztendős vagyok.
Isten értesse.
Köszönöm szépen.
Mekkora gazdasága van?
Nekem valamikor volt, míg a szüleim éltek, 12 hektáros birtokos ember volt.
Tehát most aránylag nagy darab földje van.
Hát, van, ha egybe volna, de még nem került oda, hogy a birtokomhoz jussak. Idélet csak, aztán visszakapjuk egyszer, no.
Csak azzal folytatnám, hogy hogyan is gazdálkodik tulajdonképpen.
Kéne odgassuk, de nem igen. Nincs, amivel gazdálkodjunk. Van egy lovam, ahol mennegetők, de szántani nem tudunk, szóval a traktorok gondolják, hogy nem igen érjünk föl, mint a kollektivistából lettem, most már magángazda. Mert én itt ezt nőttem fel a kollektívben, nem mentem munkára sohasem, mert a mezőgazdaságot egyébként én szerettem életemben. Vezető posztot nem szerettem, inkább dolgozni szerettem, és elég rosszul jártam. Nyugdíj most lássé, ott van, 1060 lején van. Én nem tudom, hogy mikor lesz az a híd, mert azt mondják, hogy 4500-re felemelkedik, de csak így beszédben vagyunk, de nem tudom, hogy aztán az meg lesz-e vagy nem.
Hát ebből az 1060 lejből nem nagyon látom, hogy lehet megélni.
Hát nem nagyon, mert rendesen szivarozni, azt hiszem, szivarozás nem volna elég azon.
Na de valamiből csak kikerül a hiányzó.
Van két fejüstányom, és abból tangáljuk az életet, no.
Ferenc bácsi, hogy képzeli a jövendőt? Végül nem hiszem, hogy egy ilyen nagyon gazdag és híresen gazdag vidéken ilyen pusztulnának a gazda emberek.
Hát lesz valahogy, csak egészség legyen, mert az a fő az egészség. Lehet már akármi, ha nincs egészség. Még 66 esztendő vagyok, de még birtok mellé állok, s annyit termelünk, no, hogyha visszakerül az egész birtokom, hogy megélünk valahogy feleségest, és van két fiam, az is segítgetnek, munkába járnak, de közben-közben kisegítnek.
Ferenc bácsi egyik fia kissé szabadkozik ugyan, de mégis megpróbálom megkérdezni, hogy hogyan él, és egyáltalán hogy is megy ez a két laki élet. Munkába jár, ha jól értettem, mellette meg gazdálkodik.
Hát igen, inkább csak én segítgetek itthon a szüleimnek, mivel még itten lakom, és udvarhelyt dolgozom.
Hát gondolom ez a bizonyos vállalat nem fizet valami fényesen, és nem is olyan biztos az ott levő munkahely.
Hát ez az, hogy ma lehet, hogy jövő nagy nincsen, de még meleget. Nem igen vannak munkáink, úgyhogy azért a fizetés gyenge.
El tudná úgy képzelni az életet, hogy teljesen gazdálkodásból, és itthon Árvádfalván éljen?
Hát azt már ezen gondolkoztunk, el lehetne képzelni, csak az abban, hogy mi nem abba nőttünk föl.
Nagy Ferenc árvádfalvi gazdálkodót és fiát Bolyér Károly kérdezte. Hangfelvételünk 1993. január 31-én a Faluvilága című műsorunkban hangzott el.
Elindultam, rád találtam, mindig te rád vártam, tudtam egyszer hozzám érkezel. Emberek közt együtt mentünk, s ha valahol megpihentünk, mosolyvilág nyílt a szíveken. Én nem tudom, meddig éles, mi lesz még velem, de egyszer még óriásként kinyújtom kezem, s a világot átölelve elborít a fény, úgy jössz majd felé. Permeteznek, olyan lettem, mint a gyermek, kézen fogva vezess, kedvesem. Rossz álmaim elkerülnek, napsugarak körbeülnek, amióta itt vagy én velem. Nem tudom, meddig élek, s még velem.
Dálnoki Zsókát hallgattuk az elmúlt 2,5 percben. A Gyergyó Remetei Csokoládégyár 2000 óta kínálja termékeit. Az uniós csatlakozás után jártunk náluk, és a tulajdonossal beszélgettünk a kilátásokról.
Lackó Endre vagyok, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Tulajdonosa, ami csokoládé meg sütemények gyártásával foglalkozik.
Az uniós csatlakozásunk, ez jót hozott-e a vállalkozónak? Vagy olyan sok a szigorítás, hogy alig tudnak eleget tenni neki?
Ez is. Tehát hozott jót is. A szigorítások azok kellenek, én hasznosnak találom, mert sok kis cég a követelményeknek, aki nem felel meg, de a konkurenciába ugyanúgy beleszólhat, azoknak biztos, hogy csak nehézséget hozott. De aki a követelményeknek megfelel, az nem hiszem, hogy rákényszerül, hogy be kelljen zárjon. Nálunk a legelső szempont a minőség, így a minőségnek köszönhetően jelen vagyunk Erdély nagy részén, és gondoljuk, hogy fenn fogunk tudni maradni.
A nyersanyagot honnan sikerül beszerezni?
A nyersanyagot azt külföldről is, meg helybéli gyáraktól vásároljuk, ahhoz, hogy jó árba kapjuk meg.
A csatlakozás után kellett modernizálni a gyárat.
Építettem egy új részleget, ahol elkezdtük gyártani két süteményt, a mézes pogácsát meg a kókuszcsókot. Ott abszolút uniós követelményeknek megfelelően építettük az egységet, ott nem kellett modernizálni. A csokoládé termelésbe viszont az 2000-ben épült, ott kellett minimális átalakításokat eszközölnünk.
Jelenleg hány munkatársal dolgoznak?
Mindenkit beleértve magunkat is, 40 személy dolgozik a cégnél. Családilag indultunk, 4-5-ön kezdtünk el dolgozni, a szülők meg mi, testvérek, hónapról hónapra bővítettük. Most már 2 éve, hogy ezzel a létszámmal dolgozunk, ahogy felépült az új egység, ahol elkezdtük gyártani a süteményeket, az idő óta dolgozunk 40 személlyel.
Terjeszkedni szeretnének?
Igen. Az élet ez olyan egy vállalkozónak, mint a mókuskerék, hogyha valamivel beálltál és fenn akarsz maradni, akkor muszáj mindig bővítsél, muszáj újítsál ahhoz, hogy fennmaradhass a piacon.
A nagy üzleteket nem célozták meg?
Gondolkodtunk, csak a nagy üzletek stratégiája nekünk nem nagyon tetszik, mert ők úgy szeretnék, hogy a jövedelem az csak nekik jusson. Tehát, hogyha valaki ebben az országban minőséget gyárt, annak biztos megvan az ára is, és ők olyan árat ajánlnak a mi termékünk itt, ami egy minőségi termék, ami nekünk jövedelem nélkül kellene dolgozni. Emiatt inkább csak a helybéli üzlethálózatokkal dolgozunk, akik régebb megvoltak. Reméljük, hogy ezekkel az üzlethálózatokkal dolgozva is fenn fogunk tudni maradni.
Új termékben gondolkodnak?
Új terméket nem, viszont a meglévő termékskálát azt mindig bővítsük. Ha nem volt mostanig dióscsokink, akkor dióscsokit gyártunk. Ha nem volt töltött mézes pogácsánk, akkor a jövőre nézve töltött mézes pogácsát szeretnénk gyártani, ami szilvalekvárral, dióval és mágtöltelékkel lenne töltve. Viszont a termékskálán egyelőre nem szeretnénk bővíteni. Nekünk az az elvünk, hogy ha 2-3 termékünk van, az jó legyen, és abba az ország első közé tartozzunk.
Néhai Lackó Endre, a Gyergyó Remetei Csokoládégyár tulajdonosa válaszolt kérdéseinkre. Interjúnk 2008. március 4-én hangzott el a Gazda Élet című műsorunkban.
Könnyelmű szép szavak elátkozottak, erősebb méreg nincs is nekem. Nem tudtam akkor még, úgy bánsz a szóval, mást jelent neked, mást nekem. Mennyi szó veszett el, mennyi szín a szemedben, mennyi út, mennyi év, mennyi csönd. Miért megy el, miért marad egy-egy arc, egy pillanat, s miért vagyunk legbelül egyedül? Ártatlan szép napok párás esőkben, együtt hittük el az életet. Férfiből újra kisfiúvá tettél, majd ajtót nyitottam, hogy elengedjelek. Mennyi szó veszett el, mennyi szín a szemedben, mennyi út, mennyi év, mennyi csönd. Miért megy el, miért marad egy-egy arc, egy pillanat, s miért vagyunk legbelül egyedül? Könnyelme szép szavak elátkozottak,
erősebb méreg nincs is nekem. Nem tudtam akkor még, úgy bánsz a szóval, mást jelent neked, s más nekem. Mennyi szó veszett el, mennyi szín a szemedben, mennyi út, mennyi év, mennyi csönd. Miért megy el, miért marad egy-egy arc, egy pillanat, s miért vagyunk legfelül egyedül? Férfiből újra kisfiúvá tettél, majd ajtót nyitottam, hogy elengedjelek. Miért vagyunk legbelül egyedül?
Bács Ferenc dala után a Fehér megyei Lőrinc révére látogatunk, ahol egy egyedi vállalkozást működtet a Balogh család.
Egyszerű emberek, nagyszerű tettek. A Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Lőrinc révén egy különleges központ működik, mégpedig egy lovasterápiás központ, amelyet Balogh Csaba és Balogh Csilla alapított néhány évvel ezelőtt. Csilla, hogy született meg az ötlet, hogy egy szorvány régióban egy lovasterápiás központot alapítsanak?
Az ötlet akkor született, amikor egy ismerősünk felajánlotta, hogy ponikkal megajándékoz, és ez végül is nem sikerült, mert nem kaptunk ajándékba senkitől ponit, de hát ez mondjuk elindított egy folyamatot, mert azt mondtam, ha megkapjuk a ponikat, és hát nálunk vannak autista meg downkoros gyerekekkel dolgozva, ez egy nagyon jó esély ahhoz, hogy kipróbáljuk, hogy tényleg a lovasterápia hogyan is működik, és hogyha beválnak azok az eredmények, amikről eddig olvastam, mivel hogy figyeltük, hogy folyton hogy is működik ez a lovasterápiás központ, és milyen hatással van a gyerekek fejlődésében, főleg a fogyatékos gyerekekre gondolva. Tehát ígérve voltak a pónik, nem érkeztek a pónik, de mi elmentünk Fotra, ott felvettük a kapcsolatot az ottani lovasterápiás központ elnöknőjével, és onnan már kaptuk a szakirodalomhoz szükséges könyveket, tehát onnan már informálódhattunk. Ott felvettük a kapcsolatot, és azóta is tartjuk a kapcsolatot. Szentesen van egy jó lovasterápiás központ, és tapasztalatcserét, tehát ezt évente többször is megismételjük. Tehát ez volt az indulópont 2009-ben. Most 3 éve kezdtük el ezt a tevékenységet 5 gyerekkel és 1 ponival. És most meg 4 lóval rendelkezünk, és 35 gyerekkel.
Tehát magyarországi mintára alakult meg ez a lovas központ. Mi volt az önök belső indítatása? Mivel foglalkoznak? Mi az alapfoglalkozásuk?
Logopédus vagyok, és fogyatékos gyerekekkel foglalkozom. És mindig arra gondoltam, hogy ezeken a gyerekeken kéne valahogy segíteni, tehát nem elég a kabinet, nem elég az a 4 fal, hogy a gyereket tudjam integrálni. Tehát szükségünk van egy nyílt térre, ahol azt, amit tanulunk, azt felhasználjuk. És még amire szüksége van a fogyatékos gyereknek, hogy tényleg sikerélménye legyen, ez meg Lohaton nagyon is sikerül, hiszen Lohaton látjuk, hogy az izomsorvadásos gyerek mosolyog, az autista gyerek meg jelen van, és ez meg nagy dolog, hogy tényleg nem menekül a saját világában, hanem jelen van, kérdéseinkre válaszol, sőt, gyakorlatokat is végzünk. Tehát sikerül egy dankoros kislánnyal például a hidat vagy a gyertyát elvégezni Lohát, ami tényleg nagy dolog.
A szakterülete a terápiához kapcsolódik, de a lovak hogy jöttek a képbe?
Egy nagyon jó kapcsolat a lovas terápia, mivel hogy én nagyon szeretem a gyerekeket, és szeretek rajtuk segíteni, és lássam azt, hogy végre örvendenek, mosolyognak és kommunikálnak. A férjem meg nagyon szereti a lovakat. Ez egy gyerekkori álom volt, hogy lovai legyenek, tehát még amikor mondjuk üzletember volt, tehát a kereskedelembe dolgozott, akkor is ő figyelte mindig is a lovakat, és nagyon szerette, és erről álmodott, hogy lovai legyenek, de hát nem volt, hogy ezt összekapcsolni, mert hát nincs mit csinálni városon a lovakkal, és akkor mondjuk itt nagyon jól összehoztuk a dolgokat. Tényleg neki is nagyon tetszik, hogy lovai vannak, amire tényleg nagyon is büszke, mert szépek, és én meg büszke vagyok, hogy a gyerekeknek sikerül elvégezni bizonyos gyakorlatokat.
Önök Nagyenyeden laknak, a lovasterápiás központ Lőrinc révén van. A családi birtokra építették föl ezt a központot?
Ez nem családi birtok, viszont a polgármesteri hivatalhoz benyújtott kérvény alapján ez egy elhagyatott terület volt, és akkor most 3 éve nekifogtunk, és akkor úgy mi kezdtük ezt elrendezni, és tényleg nagyon sok pénzt befektettük, hogy most már végülis így néz ki. Rengeteg munka volt, de végül is arra gondoltunk, hogy itt van közel a nagyszülők háza, meg az istáló, ahol a lovak vannak, és tényleg a sok fa, meg a sok zöld hozzásegít a mi tevékenységünkhöz.
A lovasterápia egy külön szakterület, külön gyógymód. Hol és hogyan képződtek ezen a szakterületen?
Ezt legelőször, amit mondtam, a könyveket Budapestről kaptuk Fotról, és azt kezdtem tanulmányozni, és olvastam, és olvastam, és vajon ez hogy lesz, akkor megjött a gyakorlati oldal, és akkor ott próbáltam az ismereteket, a tapasztalatot összevonni, és rájöttünk, hogy ez mindig az, amit ott olvastuk. Utána meg tényleg többször is voltunk Szentesen, és hát emellett meg a Bábes-Bolyai Egyetem keretén belül van egy egyetem utáni képzés, és azt is elvégeztük mindketten, mivel hogy a férjem is, meg én is a pszichopedagógiát végeztük, és sikerült 10-essel vizsgázni, úgyhogy megvan az állatterápiás képzésünk is.
Úgy tudom, hogy a közeli városokból, településekről, de távolabbi helyekről is eljárnak ide a terápiára gyerekek, fiatalok.
Igen, jelenleg 35 gyerekkel rendelkezünk. Fehérvárról vannak gyerekeink, Balázsfalváról jönnek, még ha 40 km távolságra is van Balázsfalva. Nagylak, Újvár, Nagyenyed, Lapád, tehát elég sok helyről eljönnek hozzánk, hogy tényleg a kedvenc állatukkal lehessenek, és bíznak abban, hogy lóháton csodák történhetnek, és meg is történtek, hiszen hemiparézises gyereknek is sikerült, tehát mondhatom 2-3 hónap után, hogy például a jobb kezét kevésbé használta, most már egészen jól fog, vagy a jobb lábával már egészen jól tud lépni, anélkül, hogy dobná, vagy tetraparézises gyerek, vagy beszédhibás gyerek, aki mondhatom, hogy nem egészen a kabinetben sikerült őt javítani, hanem lóháton, mivel hogy lovagolva a gyerek valahogy nem figyel oda, hogy na most javítanak, hanem arra, hogy ő lóháton van, a lovacskára is figyelünk, a környezetre is, és sokkal jobb a hatás, ami tényleg látható, nem csak a mi szemszögünkből, hanem a visszajelzés jön a szülők részéről is, és elmondják, hát az én kisfiam ezt nem sikerült csinálni eddig, de most már sikerül, mit tudom is, én például van egy autista kisfiú, és mondta az anyukája, hogy soha nem állt fel az ágyon lábra, most már meg gond nélkül lábra áll, vagy volt olyan autista, más autista kisfia, akit legelőször 4-en fogtunk, szülő, meg tanító, néni, meg mindenki. Most meg egyedül lovagolt, és érti, mit jelent az, mert didaktikai eszközöket használunk ahhoz, hogy tényleg a figyelmét felkeltsük. Tehát nagyon sok mindent lehet megtanulni lóháton, mit jelent fel, le, előre, hátra, színeket tanulhatunk. Még van ilyen kis terápiás macim, ahogy a férjem is nevezi, ott megtanuljuk, hogy kell befűzni a füdzőt, vagy nagyon sok mindent, jobb kéz, bal kéz. És amellett a gyakorlatok végzése, tehát a kézmozgás, lábmozgás, fejmozgás, törzsmozgás. Nagyon sok mindent lehet kombinálni, amikor már megvan ez a magabiztonság, hogy a gyerek jól érzi magát lóhát, és látjuk, hogy tényleg tudja a lovat kezelni, akkor már áttérünk, ha volt is gyakorlatokra. Ez azt jelenti, hogy megtanuljuk alapülés, mérleg, gyertya, törökülés lóhát, meg sőt, oda jutottunk, hogy lábon állnak a gyerekek, tehát ügyesek.
Mi most egy déli órában beszélgetünk, a központ, hát úgymond nyugodtabb, nincs most gyerek, mert hogy délután érkeznek a gyerekek. Egy-egy foglalkozás mennyi időt tart?
A terápiás, úgymond óra, foglalkozás 30 perc, 30-40 perc tarthat, mivel hogy a fogyatékos gyerekekre gondolva, tehát ha nem is érzi a gyerek lóháton, hogy az izmok feszülnek, meg dolgoznak, azt viszont megérzi este, és ezért nincs megengedve, tehát még az elején 20 perccel van megengedve kezdeni, és akkor így folyamatosan 20 percről 25 percre, fél órára, maximum 40 percig dolgozhatunk, többet nem lehet, mivel hogy a gyerek is elfárad, mind a figyelme csökkent, ugyanakkor a ló is megérzi, mert a ló próbál segíteni a gyereken, ez energetikailag is működik.
A lovak hol képződtek?
A lovakat Magyarországról vettük, terápiás központokból, tehát mind a 4 lovat, amivel most jelenleg rendelkezünk, tehát magyarországi lovak, magyarországi származásúak, tehát ott is voltak, be voltak tanítva, tehát ezek a lovak tudják, hogy mit kell tenni. Itt nem történnek balesetek. Jó lovaink vannak, például van Emese, azt Soskutról vettük, és ott van Habsburg Ejlikáiknak a lovas központjuk, és sőt, európai bajnok is részt vett, úgyhogy tényleg jó lovaink vannak, sügyesek.
Menjünk közelebb hozzájuk. Közben néhány lépést tettünk, beérkeztünk a lovaspályára, Emese mellett állunk. Csilla, mutassa be nekünk. A mikrofonra nagyon kíváncsi volt, nagyon szelíd.
Sajnos, hogy nem láthatják, hiszen egy 800 kilós lóról van szó, aki tényleg nyugodtan tudnak lábon állni, sőt, párosban is tornásznak rajta. Nyugodt, szelíd lóról van szó, és tényleg mi nagyon szeretjük.
És ha jól értettem, Csaba mikrofonon kívül, még nem volt bekapcsolva a mikrofon, azt mondta, hogy a nyerítésüket csak akkor hallanánk, hogyha valamelyiküket elvinnék innen a pályáról.
Ez úgy van, nagyon ritkán nyerítenek, hiszen én szerintem ők érzik azt, hogy szeretettel vannak körülvéve. Lehet látni, hogy csendesek, nyugodtak.
És Csaba most éppen Emesét csutakolja.
Igen, igen. Minden nap ezt normálisan minden reggel szoktuk lecsutakolni, megtakarítani őket, mert hogyha nem. Most például most vetlenek túl a szőre, és aztán jönnek a gyerekek, és megtelnek tőlük szőrrel. De most ez van, ez is benne van a szakmában.
És nagyon szereti, gondolom, Emese. Nagyon.
Igen, igen, igen.
A pónihoz is közeledjünk. Őt hogy hívják?
Ő Mercedes, de Mercinek kényeztetjük. Nagyon szeretik a kicsik. Kis lovasaink tényleg nagyon kedvelik.
Ő az első.
Igen. Ő az első terápiás pónink, igen.
Fehér sörénnyel, gyönyörű szép. Mennyi idős ő, Merci?
17 éves, Merci. Tehát mi azért kedveljük az idősebb lovakat, mivel hogy annál nyugodtabbak. Tehát mi nem veszünk fiatal lovakat. A legfiatalabb az 8 éves. Emese, ő a legfiatalabb. 11 éves a Debi, a fekete kanca, és 17 éves a Magda, a sági arab, meg a Merci, a poni. Tehát ezúttal bemutattam a 4 lovunkat.
Nagyon értelmesen követik mindazt, amit most körülöttük zajlik.
Igen, igen, tehát érzik azt is, hogyha mondjuk verseny előtt mi izgulunk, az valahogy ők ezt megérzik. De segítenek, megsimogatva mi is megnyugszunk, jelen vannak, és próbálnak rajtunk segíteni. Én délelőtt gyerekekkel dolgozom, és aki tanár, azt tudja, vagy tanító, és gyerekekkel dolgozik, hogy fárasztó. Viszont idejövök, megsimogatom őket, és akkor már nem érzek fáradtságot, ők segítenek rajtunk.
Én úgy tudom, hogy Erdélyben az önök központja, az önök lovasterápiás központja egyedi.
Nem lehet azt mondani pontosan, hogy unikum, lehet, hogy még vannak terápiás központok, de lehet, hogy nem jelentek meg médiába, vagy nem ismerik őket.
Mi nem is számítjuk azt, hogy most megéri, vagy nem éri, viszont azt tudom mondani, hogy nyugodtan alszom, és a gyerekek mosolya az, ami számít, és tényleg fenntartjuk magunkat. Tehát mivel, hogy tényleg értékes lovakról van szó, a kezelése is eléggé költséges, és sajnos, hogy nincs egy fedeles lovardánk, ami megengedni azt, hogy télen igazából működjünk. És ezért mondjuk a 8 hónapig dolgozunk, utána 4 hónapot meg a lovak csak esznek. Tehát van ez a kiesés, és akkor emiatt mondjuk nem igazán jövedelmező, de hát talán ez nem is számít. Talán ez nem is számít, és nem is nevezhetjük egy üzletnek, mivel hogy egyesületről van szó. Tehát az a lényeg, hogy fenntartsuk magunkat, és a gyerekek tényleg végül is tudjanak integrálódni.
A riporteri munkánk során ritkán adódik alkalom arra, hogy amiről beszélünk, azt a riporter is kipróbálhassa. Hát most Csaba, Balogh Csaba és Balogh Csilla jóvoltából a riporter is kipróbálja azt, hogy milyen érzés Emesén ülni.
A kezdő lovasnak a teendője, hogy megsimogatjuk a lovat, igen, előről, tehát megsimogatjuk, hogy tudja a ló, hogy kivel is van kapcsolata, és ki ül fel majd rá, úgy.
Igen.
Ami egy nagyon nagy segítség szerintem a kezdő lovasoknak, hogy rendelkezünk egy kis asztalkával, amiről nagyon
könnyű
fölülni, úgy van. Van, és nagyon fontos lovaglás közben is megsimogatni a lovat. Barátként közeledünk hozzá.
A terápiás folyamatnak valójában ez is egy nagyon fontos része, hogy,
része.
Igen, hogy ember és állat találkozik, ember és ember.
Úgy van, ez a kapcsolat, ez meg kell legyen, és mindig ezt szerettem volna kiemelni. Tehát a gyereknek nem csak az állatban kell, hogy megbízzon, hanem kell létezzen ez a hármas kapcsolat, ami azt jelenti, hogy a terapeuta, a gyerek és a ló között. Tehát ez egy olyan kapcsolat, ami nagyon fontos ahhoz, hogy működjön az egész.
Egy-két kört járhatom azért a lovat.
Hát ez futószárasztatás.
Ez mindig egy ilyen bevezető kör.
Nagyon sok energiával rendelkezik, ő meg szóra megy. Tehát ha mondjuk, hogy üget, akkor üget, ha vágta, vágta. Ez jelenti, hogy betanítva legyen a ló.
Csilla, erről az energiáról jut eszembe. Mit lehet arról tudni, hogy hogyan működik a gyógyítás, a gyógyulás folyamata a ló és ember beteg-gyerek kapcsolatában?
Amiről olvastam, hogy például egy terápiás foglalkozás során a ló nagyon sok energiát veszít, tehát 110 egységet, és a gyerek meg feltöltődik, és 80 egységet megnyer. Tehát ez azt jelenti, hogy tényleg a gyereken rengeteget segíthet egy ilyen terápiás foglalkozás. Tehát elsősorban a ló nagyon sok energiával rendelkezik, és azért is használunk volt is hevedert, tehát nem nyereggel dolgozunk, mi már volt is hevedere, hogy közelebb kerüljön a lóhoz. És emellett nagyon fontos az, hogy lóháton a mozgás háromdimenziós. Ez mit jelent, hogy a ló mozog így oldalban is, elől, hátul, és akkor a hátgerincen keresztül az agyat serkenti. Ezt a mozgást, ezt nem teheti meg más terápiás foglalkozáson, se úszás közben, és ezáltal nyugodtak lesznek. A lónak a mozgása meg hasonlít, és az az ütem az anya szívdobogásához, tehát terhesség ideje alatt az anya méhében a gyerek nagyon nyugodt, mivel hogy az anyuka szívének a ritmusát hallhatja. És ugyanez a ritmus van lóháton is, és ezért nagyon nyugodtak az autista gyerekek, mert megvan ez a mozgás.
Szó volt arról, hogy két fiúk van. Ők mekkorák, és milyen kapcsolatuk van a lovakkal?
A kisebbik fiam, lekezdeném, Petike, ő nagyon szereti a lovakat, és például most két hete sikerült hát eddig is ült nagy lovon, de úgy, hogy nyerekbe a Magdán és a Magdai Sági Arab, tehát eléggé gyors ló, és sikerült, hogy két kört megtegyen nyerekbe, és ő vezesse a lovat, tehát nekünk ez egy nagyon nagy siker volt. És Norbi, a nagyobbik fiam, 11 éves, ő meg nagyon ügyesen lovagol, ő már vágtázik is, tehát ügyes. És tényleg ezt megérte csinálni, még értük is. Mivel, hogy ha mi ezt nem alakítjuk meg, nem lett volna hova őket elvinni, és tényleg önbizalmuk ennyire fejlődjön, mivel, hogy ezt látom a nagyobbik fiamon is, meg a kisebbiken is, hogy nagyon jól tudják vezetni saját életüket, és talán a lónak köszönhetően, hiszen ha a lóháton sikerül, miért ne sikerülne szárazföldön.
Na hát, nagyon kíváncsian várom azt a pillanatot, amikor fölülhetek a lóra.
Igen.
Fogjam a bolygós hevedert.
Másikkal.
Igen. Igen. És fel. Ez az. Hová?
Végül is nem használtuk az asztalt, hanem sikerült Editnek.
Hol van?
Ügyes, sikerült. Megsimogathatod. Igen, igen, igen. Szerintem mi addig elindul, jobb lenne fogózkodni. Esetleg néhány gyakorlatot taníthatok.
Mondjátok.
Tehát például az, hogyha hátra engeded magad, akkor igazából átveszed a lónak a mozgását.
Igen.
És egészen hátra dőlni. Csak lassan. Egészen hátra lehet feküdni. Szerintem hagyjad két kört, hogy vedd át a lónak a mozgását. Előbb egyenes háttal.
Egyenes háttal.
Kiúzzuk.
Például a gyerekek olyat csinálnak, hogy a jobb lábukat átteszik errefelére, megfordulnak.
Az a malom.
Az a malom, gyere.
Tehát forognak lóhát.
Különleges. Érzem a lónak a
mozgását.
A mozgását.
És nyugtató.
Van ez a tridimenzionális mozgása.
Az a jó dolog a gyerekeknek, hogy ők nem tudják, hogy most gyakorlatot végez, hogy tényleg minden kis izmot megmozgatunk. Ők gondolják, hogy ez csak játék közben, nem az. Tehát nem érzik lóháton, hogy mi történik. A ló csinálja.
Lépés.
Tehát, hogyha gondolod, úgy hátra engedhet egészen, egészen.
A fejedet enged rá lóra.
Úgy, ez az.
Gyere, lépés, lépés, most fel lehet állni, gyere.
Előre lehet dőlni, megfoghatod a lónak a nyakát, ez az. Ugye milyen jó érzés?
Igen.
Ez a terápia.
Az elmúlt 18,5 percben a Lőrincrévi Lovasterápiás Központot működtető Balogh Csabával és feleségével Csillával beszélgettünk. László Edit riportja 2012. július 18-án az Összhang című műsorunkban volt hallható.
Önök a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon az 1197-es, 1323 és 1593 kHz-en, valamint interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Bízom benne, hogy kellemesen nosztalgiáztak mai rádiós találkozónkon is. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Daróczi Zsuzsannával búcsúzom, a viszonthallásra.
Elszalasztott múló álomképért, ami nem más, fénylő pillanat. Sírni kell, mert éhen halnak ezrek, mert valahol bombák hullanak. De sokan csak a maguk útján mennek, sírnak, sírnak, ha útjukba göröngy akad. Így hat, dolgok.